A vendégem továbbra is Gyurkó Szilvia, a Hintalomon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója, és a témánk továbbra is az idei gyermekjogi jelentés, amiből hát néhány részletet kiemeltünk az előbb, és köszi az előbbi SMS-t. Ezt is ugye egy kicsit, hát legalább meglebegtettük, hogy mi az a helyzet, mi a hajlandóság arra, hogy valaki közbelépjen, ne lépjen közben. Mondom, ez nekem még mindig egy ilyen fura dolog, de hallunk ilyet, és ugye azzal zártuk az előbb, hogy ugye nagyon sok cikk szól arról a mai napig, hogy ha egy intézményen belül, vagy mondjuk egy gyermekvédelmi intézményen belül valamilyen visszaélésre derül fény, akkor azt inkább eltusolják. Sok esetben tisztelt a kivételnek, hiszen biztos ilyen is van, de hogy sok esetben derül ki évekkel később, hogy ezeket eltusolták. Az, hogy most beszélünk ilyen dolgokról, és ugye beszéltük az előbbi azt is, hogy ugye a látencia az a kommunikációval talán szűnik, vagy az egyes témáknak a megítélése az így jobb fényt vet erre, de hogy a intézményes szinten ez a fajta látencia tud szűnni, vagy ez inkább egyéni szinten értendő?
Minden rétegében a társadalomnak hatnak ezek a dolgok, hogy milyen nyelvet használunk, hogyan beszélünk a bántalmazásról, minek tekintjük a gyerekeket. A legnagyobb változásra talán abban a témában lenne szükség, ami a gyerekek egymás közötti bántalmazását, például a kortárs iskolai zaklatást ítéli, mert ott még mindig nagyon kezdetleges az a mód, ahogyan erre reagálunk.
Tehát ez nem egy régi probléma.
Ahogy a gyerekeket megbélyegezzük, ahogy minősítgetjük őket.
Az online zaklatás az egy
abszolút új történet, és hogy még mindig az a tankerületek meg az iskolák döntő többségének az álláspontja, hogy csak az számít iskolai bántalmazásnak, ami az iskola épületében a tanítás ideje alatt történik, miközben ez nem így van. Nyilvánvalóan a gyerekek elkezdenek egy vitát egy osztályteremben, majd folytatják az utcán, majd folytatják egy Viber csoportban, majd cseten, majd itt-ott, amott, majd posztolgatnak, majd feltörnek, elveszik, letöltik, megosztják, megszégyenítik a másikat, és ezek igenis összefüggnek, tehát nagyon fontos lenne, hogy a gyerekekkel szembeni erőszaknál elkezdjünk egy másfajta nyelvet használni, és úgy megközelíteni ezt a témát, ami nem azt kérdezi, hogy ki a hibás, hanem azt kérdezi, hogy mi történt, és hogy mit tudok tenni ilyen felnőttként azért, hogy nekik segítséget nyújtsak. Nekem egy nagyon fontos alapmondatom az, hogy senki nem jó kedvéből hülye, a gyerekek se jó kedvükből hülyék, amikor olyan dolgot csinálnak, ami nem oké, akkor nagyon jó lenne nekünk felnőttként végig gondolnunk azt, hogy mi történt ezzel a gyerekkel, mi történik vele otthon, mi történik a közösségben, tud-e kapcsolódni, vannak-e körülötte olyan felnőttek, akik figyelnek rá, számít-e az, hogy ő hogyan érzi magát, vagy csak lenyomják, és hogyha ezeket mind feltártuk, akkor egy sokkal tisztább képet kapunk arról, hogy ő hogyan van, meg hogy mi mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az a közösség, ahol ő van, meg ahol a gyerekek vannak, az egy biztonságos és jó tér legyen.
Ígértem, hogy beszélünk olyan dolgokról is, amik nem feltétlenül arról szólnak, hogy milyen jogokkal élnek vissza, vagy milyen jogokkal nem tudunk mi élni. Yeah. Ugye van egy ilyen pont is ebben a jelentésben, hogy most keresem, minden hát igen, ez összefügg azzal, amit akartam azért mondani, minden ötödik iskolás gyereknek volt valamilyen krónikus egészségügyi problémája. Igen. És az egészségügy, tehát hogy iskolás gyerekeknek a krónikus egészségügyi problémája az persze, tehát hogy ugye beszéltünk arról, hogy az egészségügyi ellátás az nem kielégítő, nem adatik meg mindenkinek lokálisan.
Hát persze, hát ezt az adatot és minden a gyerekek egészségügyivel kapcsolatos adatokat ebben a fénytörésben érdemes nézni, hogy egyébként vannak-e olyan felnőttek, akik ezeket az egészségügyi problémákat észreveszik, kezelik, és van-e ellátórendszer, ahova a gyerek tud fordulni. Tehát nem csak az a döbbenetes, hogy a gyerekek ilyen magas arányban érzik azt, hogy nekik krónikus problémájuk van, hanem emellé hozzá kell tenni a túlsúly adatokat, hozzá kell tenni azt, hogy a gyerekek nem esznek, nem táplálkoznak egészségesen, mellé kell tenni azokat az adatokat, hogy az Európai Unióban sajnos sereghajtóak vagyunk, a gyerekek lerészegedés, alkoholfogyasztás, dohányzás, szerhasználat területén, tehát hogyha ránézünk erre a képre, és akkor persze ide tartozik az is, hogy alszanak eleget, isznak-e sok energiaitalt, mert ugye ez is összefügg.
Ezt kerestem az erőből.
Hát ugye a gyerek, tehát hogy ezek a számok nőnek, tehát a gyerekek van, például 17%-a az, aki rendszeresen fogyaszt energiaitalt. Ugye megint az, hogy a gyerekek nem jókedvűből hülyék, tehát hogy a gyerekek nem csak azért fogyasztanak energiaitalt, mert azoknak nagyon fancy a reklámja, és ilyen, nem tudom, izgi, meg csillogó, meg csináljak úgy, mint a felnőttek, tehát hogy persze ez fontos, hogy mi felnőttek milyen mintát mutatunk nekik, tehát hogy mi például fogyasztjuk ezeket. De a másik dolog, ami mellé hozzá kell tenni, az, hogy gondoljunk már bele egyszer abba, hogy mennyire agyrém a nulladik óra, meg a mínusz egyedik óra, és az, hogy a gyerekek nem alszanak, hogy ilyen 7 órákat hétközben, és miközben a kamasznak nagyon sok pihenésre lenne szüksége, eközben nagyon keveset tud aludni, nagyon nagy stressz alatt van, nagyon sok gyereknél látjuk a kiégés tüneteit, és a COVID előtt már a gyerekek nagyon komoly tüneteit mutatták annak, hogy mentálisan nincsenek jól, ami részben érthető is, hogyha egy lépést hátra nézünk, és kifókuszálunk Magyarországról, és azt mondjuk, hogy globálisan nagyon nehéz gyereknek lenni, mert a polikrízisek korát éljük, és mindenhonnan az ömlik, hogy az emberiség, a klímaváltság, a migráció, tehát hogy nagyon sok olyan stresszfaktor van, ami a gyerekekben nem azt ülteti el érzésként, hogy ez minden világok legjobbika, ahol én biztonságban vagyok, hanem az, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap után, hogy a világ, ami engem körülvesz, az mennyire jó, és én abban hogy találom meg a helyemet. És Magyarországon is, az Európai Unióban is, és világszinten is azt látjuk, hogy a gyerekek egyre komolyabb tüneteket mutatnak, és egyre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk az ő mentális egészségükre. Tehát nem csak arra kellene szűrni a gyerekeket, hogy van-e hajtetőjük, meg lúdtalpuk, meg gerincferdülésük, hanem nagyon komolyan kellene szűrni az ő mentális egészségüket is, mert nagyon sokan szomatizálnak, fáj a hasuk, fáj a fejük, nem érzik jól magukat az iskolában, nem érzik jól magukat a közösségekben, nem érzik jól magukat az online térben, és ezt azokkal a szerekkel, meg eszközökkel próbálják megtompítani, ami a kezük ügyébe kerül.
És akkor némi összefüggést azért találok, akár a mentális problémák, akár az egyéb egészségügyi problémák, akár a jogok betartatása kapcsán. Szóval az, hogy honnan jön egy gyerek, és az előbb te mondtad ki, hogy a minta. És azt gondolom, hogy a gyerekek azok a megfelelő tükröt tartják a társadalmunk, a felnőtt társadalomnak. Tehát akkor ebből lehet azt következtetni, hogy mi felnőttek nem figyeltünk eléggé. Egyébként hozzá kell azt is tenni, hogy kapkodjuk a fejünket, tehát akár az XY generáció nyilvánvalóan kapkodja a fejét arra, ami az elmúlt 2 évben lezajlott, vagy 3 évben, nem kell nagyon messzire menni vissza az időben. Szóval hogy ezt is persze nekünk is fel kell dolgozni, de hogy milyen mintát mutatunk, és hogy hogyan figyelünk oda a gyerekre, az egészségére, hogy mit fogyaszt, hogy én mit fogyasztok, hogy ő neki mit adok, hogy mennyire vagyok ebben kreatív. És nyilván ezt a kérdéseket ahhoz, hogy ezt valaki feltegye, az már egy erőfeszítés. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet, ez a gyerekjogi jelentés, ez mennyire tükrözheti a felnőtt társadalmat?
Hát figyelj, ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés ebben a 2023-as jelentésben, mert azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni, mint azok a felnőttek, akik körülöttük vannak, és hogyha ezt a tételmondatot elfogadjuk, akkor bizony ez a jelentés, ez legalább annyira szól rólunk, mint a 18 éven aluli gyerekekről, és bizony nem mutat túl szívderítő képet arról, hogy a magyar felnőtt társadalom hogy van, illetve hogyha megcsinálnánk azt a tesztet, hogy kitörölgetjük az éves jelentésből a gyerek szót, és beírjuk azt, hogy felnőtt, akkor körülbelül ugyanazokat a problémákat látnánk, amivel a felnőtt társadalom küzd. Tehát, hogy nem mozgunk eleget, hogy rosszul táplálkozunk, hogy a túlsúly jelen van felnőttek ötödében, hogy egészségromboló gyakorlataink vannak, hogy nem tekint minket partnernek sok esetben a hatalom, hogy nem vehetünk részt a saját ügyeinkben, ahogy a gyerekek is azt érzik, hogy nem vehetnek részt a saját ügyeikben, hogy nagyon sok az érzelmi bántalmazás, a verbális erőszak, munkahelyen, közbeszédben, online térben, hogy mi magunk is áldozatává válunk kortárs zaklatásnak, például munkahelyen, például más tereken, például online térben, tehát hogy amit a gyerekek kapcsán látunk, és ami elszomorít minket, sok esetben, hát egy nagy levegőt véve azt kéne mondanunk, hogy hát bizony a mi felnőtt társadalmunk is így van, és hogyha ebből a szempontból ránézzünk, akkor oda jutunk, amiről te is beszélsz, hát amikor a gyerekek érdekében például változtatunk egy magatartáson, vagy mi megpróbálunk máshogyan működni, mondjuk nagyobb egyensúlyt hozni az online meg az offline életünkben, mert nem akarjuk, hogy ők is túlhasználják a digitális eszközeiket, akkor valójában saját magunknak is jót teszünk. Tehát amikor egy éves jelentés arról beszél, hogy figyelj, jobban oda kéne figyelni a gyerekekre, akkor valójában azt is mondjuk, hogy figyelj, figyelj oda magadra. Mert alapvetően ez úgy van, mint a repülőn, amikor Jonas Stewardess is elmondja a vészhelyzeti protokollt, hogyha baj van, akkor először te veszed föl az oxigénmaszkot, és csak utána segítesz a gyerekeknek, meg az időseknek, akik nem tudják egyedül fölvenni. És ez a társadalomban is így van. Tehát ha mi felnőtt társadalom nem vagyunk jól, ha mi nem kapunk elég oxigént, hogyha mi nem figyelünk magunkra, akkor nehezen tudunk segíteni a gyerekeknek. Tehát minden erőfeszítés, ami arról szól, hogy jobban legyünk, az a nap végén a gyerekeknek is segíthet, hogy ők is jobban legyenek.
És miközben hallgatlak téged, de szembe jut az, hogy mi az a mentális muníció, amit mint a magunkhoz veszünk, és hogy tényleg én is érzem, hogy valahol elcsesszük a dolgot. Szóval, hogy valami recsenés van a rendszerben, akkor, amikor arról beszélünk, hogy nem bírunk kimászni egy árokból. Miközben jó, nem tudom egyébként, hogy aztán az idő az mennyire volt jótékony, például vagy a jótékony feled is mennyire volt jelen a nagyanyám vagy nagyapám életében, de hogy valahogy olyan egyszerű és józan paraszti megoldásokat tudtak mondani egyszerű emberekként az élet kérdéseire és dolgaira, és hogy ezt ma mi miért nem tudjuk megtenni, és miért nem tudom én azt adni például a gyerekemnek, vagy hát igyekszem legalábbis, de hogy ez vajon miért, ez a kérdés, a kritikus gondolkodás, ugye? Tehát és most el fogunk jutni addig, hogy tényleg az információs forradalom az mire volt elegendő.
Hát figyelj, azért én levenném ezt a bűntudatot, vagy ezt a terhet rólad, hogy nem vagy elég jó szülőként.
Hát, hogy... Én nem mondtam ilyet, de nagyon köszönöm, hogy olvastál a sorok között.
Tehát, hogy meg bármelyik szülőnek, aki azt érzi, hogy nem tudok eleget. Nekem nagyon fontos volt az a Stanfordos kutatás, ami pár évvel ezelőtt kijött, és ami egész egyszerűen egy olyan pszichológiai kutatás volt, ami azt nézte, hogy az emberek hogyan teljesítenek, és annak a kutatásnak az lett az eredménye, hogy az ember, mint humanoid lény, mint emlős, nem tudunk nem 100%-ot teljesíteni. Csak az egyik nap ott van a 100% magasan, máskor meg ott van a 100%, hogy kikerek az ágyból is elmegyek, de az ember nem tud nem 100%-ban teljesíteni. Tehát, hogy amikor te erőfeszítést teszel egy ponton, vagy azt érzed, hogy még többet kellene, akkor olyan jó lenne, ha mögé kapcsolódna az az elfogadás, hogy most ennyit tudok, és hogy minden pillanatban a legjobbat hozom ki abból, amit ki tudok hozni, és hogy szülőként bízok benne, hogy ez elég lesz, és alapvetően azért az éves jelentés mögé mindig mögé kell tenni azt a mantrát, hogy az a gyerek, akit szeretnek, és elfogadnak úgy, ahogy van, az a gyerek azért elég ellenálló lesz a világ mindenféle kihívásaival szemben. Ha ezt a szülőként meg tudod adni, ezt a fajta elfogadást, ezt a fajta támogatást, akkor az, hogy te tegnap feszültebb voltál, holnap meg fölemeled a hangodat, és esetleg hétvégén meg nem a gyerekeddel vagy, hanem elmész, nem tudom, focizni, mert neked az, téged azt tölt vissza, az tökéletesen megfelel az elég jó szülőségnek. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy a gyerek jók hogyan érvényesülnek, annak nagyon sok szintje van, a család, az egyén, a közösség, az iskola, a társadalom, az államnak a szintje, és ebben azért jó nem túlvállalni magunkat, hanem abban lenni, hogy hát, hogy én ez itt és mostban megpróbálok jól kapcsolódni a gyerekemhez, és hogy bízom abban, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy ő aztán azzá felnőtté válhasson, akinek született.
Ez ugye egy nagyon jó tanács a szülőknek, de így a vége felé a beszélgetésünknek arról is szót kell ejteni, hogy mi a helyzet az intézményben nevelkedett gyerekekkel, és mi hogyan tudunk, mondjuk azok, akik egészséges szülő-gyerek viszonyban vannak, vagy család viszonyban vannak, mi hogyan tudunk tenni azokért. Hogy megint csak ne csukjuk be a szemünket, hogyan tudunk viszonyulni hozzájuk, hogyan segítek. Elaltatom a lelkiismeretemet azzal, hogy utalok nem tudom 5000 forintot, vagy azt mondom, hogy az 1%-omat ijetek. Tehát, hogy mi az, amit a hétköznapi szinten tudok tenni azokért, akiknek nincs minden lehetőség megadva?
Hát megint oda nyúlnék vissza, hogy nagyon fontos az a nyelv, vagy az a, nem tudom, ezt a szót használtam, hogy mindset, de hogy hogy ez a gondolkodási séma, amiben vagyunk. Tehát, hogy te hogy gondolkozol egy olyan gyerekről, aki intézetben él, hogy intézetis gyereknek hívod, zacis gyereknek hívod, azt gondolod-e, hogy
ki az, aki még így hívja, őszintén?
Hát olyan
De ne, tehát, hogy, tehát érted, ez annyira, annyira szociopata, hogy... vagy nem is tudom, vagy
most
pszichopata.
Most irigylem azt a buborékot, amiben vagy, hogy abban nagyon sok minden nem jelenik meg. Hát azért ez a többség. Nagyon.
Jó, akkor beszéljünk a motivációról? Tehát, hogy amikor egy ilyen megfogalmazás megszületik, akkor mi a motiváció? Vagy nincs motiváció, csak egyszer ez egy védelem,
ez egy olyan sztereotípia, ami biztonságot nyújt nekem, és azt mondja, hogy az a gyerek, aki ott van, azzal nem kell foglalkoznom, mert egy zacsis gyerek, egy intézetes gyerek, semmi közöm hozzá, ő biztos bűnelkövető, biztos rosszalkodik, ne jöjjön az én közösségemben, ne legyen a gyerekem osztálytársa, ne költözzenek mellém a nevelőszülőkkel, nem akarom, hogy együtt játszom, mert ő biztos tehet azért, hogy ő itt van. Miközben, tehát hogy megint az, ahogyan gondolkodok róluk, hogy ezek a gyerekek nagyon komoly traumán mentek keresztül, a vér szerinti családnak az elvesztése az akkor is trauma, hogyha a családodban bántalmaztak vagy elhanyagoltak. Tehát itt súlyosan traumatizált gyerekekről van szó, akiknek nem kevesebb, hanem éppen, hogy több figyelemre, szeretetre, elfogadásra lenne szüksége. Most Magyarországon 24 ezer ilyen gyerek él különböző formáiban a szakellátásnak, vagy az állami gondoskodásnak. Az, hogy ők hogyan, az ő jogaik hogyan érvényesülnek, és ők mihez jutnak hozzá, ez egy elképesztően mély bugyor, és nagyon sok esetben sajnos azt kell hangsúlyozni, hogy az a gyerek, akit kiemelnek a családjából azért, mert ott bántalmazták, vagy elhanyagolták őket, elhelyezik őket olyan lakásotthonokba, gyerekotthonokba, vagy más alternatív férőhelyeken, ahol megint bántalmazzák és elhanyagolják őket. Egész egyszerűen annyira kevés a kapacitás, meg annyira kevés a férőhely, ugye ezt is beleraktuk az éves jelentésbe, hogy pici babák, újszülöttek maradnak a kórházakban, hetekre, hónapokra, mert nincs nevelőszülő, aki ez el lehet helyezni, az örökbefogadási folyamat nem indítható el, és pici babák, akik életük legmeghatározóbb időszakában nagyon fontos lenne, hogy kapcsolódjanak, hogy olyan gondoskodást kapjanak, ami személyre szabott, nekik ez nem tud megtörténni, de még mindig több száz gyerek van csecsemő otthonokban, miközben 12 éven aluli gyereket nem lehetne csecsemő otthonokban elrakni. Nagyon kevés a nevelőszülő, ugye ezt is beleírtuk az éves jelentésbe, hogy 2016 óta folyamatosan két évente tologatják azt a jogszabályt, ami a nevelőszülői képzéseket kötelezővé tenné. Az állam se jó kedvéből hülye, nem azért tologatja ezeket a szabályokat, mert rosszalkodik, vagy rosszat akar csinálni, hanem azért, mert pontosan tudja, hogyha bevezetné ezt a szabályt, akkor még kevesebb lenne az a nevelőszülő, akihez egyáltalán gyereket lehetne kihelyezni. Vannak nagyon jó nevelő, hát mert nem vállalják be például a képzésnek a terhét, vagy annak az idejét, és hogy sokkal egyszerűbb beleugrani egy ilyen helyzetbe, és azt mondani, hogy hát reméljük, hogy találunk olyanokat, akik jók lesznek majd.
Még találjuk még lehetőséget arra, hogy beszélgessünk erről, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos téma, és csak úgy lehet ezekben szerintem változást elérni, hogyha időről időre beszélünk róla.
Legyen így.
Nagyon köszönöm, hogy bejöttél ma hozzánk.
Hát én köszönöm.
Gyurkó Szilviával, a Hintalomon Alapítvány gyermekjogi tanácsadójával beszélgettünk.